jelenlévő és az igényítés felvételről hallgató gyülekezet a Mózes második könyvének a 19. részéből az első 9 verset. Olvassuk, hallgassuk meg ezt felállva. A harmadik hónapban azután, hogy kijöttek Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkeztek a Sínai pusztába. Refidimből elindulván érkeztek a Sínai pusztába, és táborba szálltak a pusztában. A hegyel átellenben szállt pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úrra. Egyről mondván, ezt mondta Jákob házanépének, és ezt adtudtál az Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok pirutalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Elmond azért Mózes, és egybehívta a nép véneit, és elejébe adta mindazokat a beszédeket, amelyeket parancsolt neki az Úr. És az egész nép egy akarattal felel, és mondta, valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvitte Mózes az Úrnak a nép beszédét. És mondta az Úr Mózesnek, idén hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, mikor beszélek veled, és higgyenek néked mindörökké, és elmondta Mózes az Úrnak a nép beszédét. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a kezdő Biblia olvasó embereknek szoktuk mondani, hogy három dologra mindig figyelnünk kell, amikor egy szöveget a kezünkbe veszünk. Az egyik, hogy mit mond ez nekünk Istenről, a másik, hogy mit mond rólunk, és a harmadik dolog, hogy mire mozgósít, milyen feladatot próbál ránk bízni, örökké keressük az életünknek az értelmét is, és valahol ott kell megtalálnunk, hogy mi is Istennek a terve, mi velünk. Hát nagyjából ennek mentén haladva érkezünk el 3 hónappal a rabszolgaságból, Egyiptomból való kijövetel után erre a pontra, a is meglévő hely, ez egy fennsíkkal, ami a tenger szint felett 1700 méterre van. Valaki egyszer ki is számolta, aki meg akar bizonyosodni arról, hogy vajon tényleg elfér-e ekkora tömeg, ugye mi hozzá vagyunk szokva, hogy amikor a parlament előtt valamilyen tüntetés van, akkor mindig mondanak számokat, és akkor ügyes mérnökök kiszámolják, hogy lehetséges-e, elfér-e annyi ember. Nos, ez a kutató szintén megnézte a Jebel Musa, így hívják ma Mózes hegye környezetét, és ott találta ezt a platót, amely egy mérföld ször, másfél mérföld, de egy mérföld az, nem tudom, ahhoz mértéket számolunk, az olyan másfél kilométer lehet. Tehát egy egyszer másfél kilométeres területről van szó, ami valószínűleg elfért úgy az egész nép, hogy várhatták Istennek a kijelentését. 3 hónappal vagyunk az Egyiptomból való távozás után, és még nagyon erősen él az emberekben a szabadulásnak az élménye. Ugye most fog elhangzani majd a 10 parancsolat, ahol az első ige, amin alapszik, mint a többi, az az, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból a szolgasság házából. Ez nem egy filozófiai, egy elvont elméleti, hanem egy tapasztalati tény. Nagyon nagy szükségünk van az elvont dolgok megértésére, a logikára, amit mind-mind Isten ajándékai, de vannak dolgok, amelyeket tapasztalattal kell átérnünk. Ilyen a dolgok íze például, ilyen a szerelem és a többi, senki nem elégszik meg azzal, hogy és általában a nagy többség nem szokott, amikor elérkezik kamaszkor közepén ez a nagy pillanat az életében, akkor nem a könyvtárakat szoktak bújni, sőt elfelejtkezik minden egyéb dologról, mert tapasztalati élményekre vágyik. És így vagyunk az Úrral is, vannak körüljárható igazságok, hogy ne lennének, és mindjárt látni fogjuk, hogy azért ezekre az igazságokra alapozunk vele kapcsolatban, de fontosak a tapasztalati dolgok. Isten megtapasztalható. A mostani e-havi újságunkban van többek között erről is szó, Isten hogyan hozzáférhető az ember számára, nagyon kedvesen taglalja az egyik apostoli levél az, hogy láttátok, hallottátok, ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Összes érzékszervünk nyitott arra, hogy Istennek a jóságát valamilyen módon befogadja és értelmezze az úrvacsorai közösségben is valamilyen tapasztalati élmény, az, amit átélünk, összetett élmény persze ez, és Isten pedig közben munkálkodik bennünk. Szóval Mózes felmegy a hegyre, mert az Úr hívja őt oda erre a hegyre. Így mondja az ige, hogy felment az Istenhez. Ez a felmegyünk az Istenhez, ez a szó átvitt és szorosabb értelmében is az Isten keresésének a helye, alkalma. Nagyon sok helyen a templomokat valamilyen dombra vagy hegyre építették, kicsit meg kellett üzdeni azért, hogy oda az ember feljusson, és én nem tartom lehetetlennek, hogy ez az egyik cél. Kicsit dolgozunk meg az Úrral való találkozásért. Emlékszünk a hegyi beszédre is, annak az igazságai is olyanok, hogy eleve megrostálja a Jézus körüli nagy bámész tömeget az, hogy ki mászik fel a hegyre, és ki veszi a fáradtságot, hogy elérje azokat a magasabb üzeneteket, amelyek kényelmesen hátradőlve a síkságon, részben, csak részben odafigyelve nem biztos, hogy befogadható. Szóval Mózes felment az Istenhez. Menjünk fel az Úrhoz időről időre. Nem azért, mert az ő szempontjából létezik magasság és mélység. Neki lehajolni a világ mindenségnek ez a pici pontjához, ami a Föld, amiről távolról, ha távolról nézi valaki a Föld sziluettjét, akkor a Himalája is csak apró csipkének tűnik, nekünk ezek borzasztó magasságok, mélységek, tengermélye, óceánmélye, hegyteteje, de Istennek nem probléma ilyen mélyre lehajolni. Miattunk van szükség arra, hogy egy kicsit időnként elszakadjunk a hétköznapok porban botorkálásától, és közelebb menjünk az Úrhoz. Így a régi elképzelés az, hogy ő fent van valahol. De ezt inkább átvitt értelemben kell gondolnunk. Fönt, följebb, magasabbak az ő útjai, a mi útainknál, csak így gondolunk erre. Szóval, mit is tudunk meg e közben, míg Mózes felmegy az Úrhoz, az Úrról magáról? Nos, nem azt, hogy fel kell menni ő hozzá, ez egy praktikus, lelki gondozói ötlet csupán, amit én itt felvetettem, egyfajta ünnepélyessége a találkozásnak, hanem ami fontosabb, ami számunkra, hogy Isten szövetséget akar kötni valakikkel, akiket kiválaszt a maga számára, és pedig a szolgálatra választ ki. Mi a kiváltságosok alatt azokat értjük, akiknek kevesebbet kell küzdeni azért, hogy elérjék a céljaikat, akiknek minden az önökbe hullik, akik büntetlenül hághatnak át földi törvényeket esetleg. De Isten elképzelése szerint nem ezek tartoznak a kiválasztottak közé, hanem azok, akiket jobban terhelhet. Egy régi kedves barátom mondta el, aki vízilabdázott Debrecenben, és azt mondta, hogy nagyon értelmes fiú volt, aki sok jó képet látott a gondolatai megvilágításához. Azt mondta, hogy ott az edzésre sok-sok fiatal gyerek járt, és boldogan ubickoltak, dobáltak, őszültek a vízben, de aztán eljött egy pillanat, amikor az edző mindenkit kizavart a medencéből, és csak a kiválasztottakat tartotta bent, és azokkal olyan munkába kezdett, hogy hátukra kellett venni a padot a medence széléről, és úgy kellett a vizet taposni. Szóval az ő kiválasztásuk nem arról szólt, hogy ők tovább sütkérezhettek ott a vízpartján, vagy lupickolhattak, vagy játszadozhattak, hanem ők voltak azok, akik majd a versenyben kell, hogy bizonyítsanak, és küzdjenek a színekért, az országért, vagy a városért, a klubért, nem tudom. Földön ezek olyan természetes dolgok. És amikor Isten országában szólunk arról, hogy időnként kísértések, küzdelmek vannak, önmegtagadás, akkor sokan ezen megütköznek, és úgy érzik, hogy ja, hát, hogyha ezért valamiről le kell mondani, akkor nem éri meg. Vízilabda dicsőségért megéri, vagy azért, hogy valaki hamarabb érjen futóként a célba. Hányan mondták el, hogy milyen torturának tették ki önmagukat, hogy az évek teltek, hogy versenyben maradjanak a fiatalokkal, és nem lehet nagy elismeréssel tekint azokra, akik így megzabolázták, hogy bibliai szavakat használják önmagukat. És Isten országáért miért lenne olyan probléma az Úrért? Amikor az Úr Jézus tanítványokat hív maga után, és világosan beszél nekik a szenvedésekről, ugye először Péter megdorgálja az Urat, és azt mondja, hogy ez nem fordulhat elő vele. Miért nem? Miért gondolunk úgy, Hamer atyára, hogy ami vele történt, az milliók közül egyel történhet meg. A világ más pontjai, keresztény és nem keresztény, vagy egyáltalán nem hívő, csak másképp gondolkodunk embereket minden további nélkül megvadult ellenfeleik, elpusztítanak. De azért érdemes az igazság és a szeretet kockázatát. Látni, semmi nincs ingyen. De nem akarok nagyon elkalandozni ettől a mi szövegünktől, szóval az Úr szövetséget akar kötni velünk, és ezt ő már akkor eldöntötte, amikor még mi nem alakultunk át olyanná, akiken látszik, hogy jó, ezekkel érdemes szövetséget kötni, ezek méltók rá. Istennek ez a megelőlegező kegyelme, ez a megelőlegező szeretete, ez a hitünket megelőző bennünk való hite és bizalma. Ez döntően fontos, hogy őt tisztán lássuk. Isten nem sértetten, gyanakodva, mindenben hibát találva várakozik arra, hogy mi alkalmasakká válunk arra, hogy majd ő minket kiválasszon, hogy az ő népei legyünk, nem, ő mikor még erőtlenek voltunk, mondja az apostol, mikor még távol voltunk, mikor még ellenségei voltunk, Isten már akkor hitt bennünk, és ha valami elindított bennünket arra, hogy mi viszont higgyünk ő benne, akkor ez az a megrendülés, hogy egy napon ráébredtünk, hogy Isten hisz bennünk, noha mi tagadtuk, káromoltuk törvényeit, átléptük és megszegtük. Ő hitt és várt, hisz és vár. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson. Amikor végre egyszer igent mondunk neki, akkor visszafele olyan logikus. Úgy vissza tudunk emlékezni, hogy már akkor éreztük az ő érintését, Már akkor rájöhették volna, hogy Isten várt el őket, és szeret. És így akarja értelmesre és szépé tenni furcsa, nehezen érthető földi életünket, hogy ráébredjünk, partnereket lát bennünk, hisz bennünk, értelmes és jó dolgokkal akarja megajándékozni a földi sorsunkat. Szóval Isten fölhívja Mózes a hegyre, és erről tájékoztatja, hogy szövetséget akar kötni Izrael népével, és ki akarja választani őket a népek közül. Maga az egyház is ezt a szót használja, az ekklézia, ez a görög szó, ez a kihívottaknak a közösségét jelenti, azokat, akik meghallják az Úrnak a szavát, és kijönnek, akik kijöttek Egyiptomból, akik kijönnek Sodomából, akik kijönnek a világból, akik kijönnek a halálból az életre, akik kijönnek a sötétségből a világosságra. Jöjj ki, ez az üzenet itt ebben a mi mai szakaszunkban, Isten azt akarja, hogy jöjj ki a magad világából, ahogy hajdan Ábrahámot kihívta, mozdulni kell ehhez, a hit, mozgás, döntés, az igen maga ugye cselekvést is kifejező szófaj, amiben benne van, hogy valamit megértettünk és boccanunk, lépéseket teszünk. Szóval nem lehet azt mondani, hogy ha kiválasztott, akkor itt üldögélek, és vigyen engem sasztárnyakon, bár ez is előkerül itt. Azt mondja az Úr másodszor rólunk, kiknek is szól, ugye, ez az ige nekünk embereknek, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon. Hogy is szólítja meg a népet? Ez is nagyon érdekes. A elemzők is felfigyelnek arra, hogy Jákob házából, Izrael fiairól beszél, szemtanúkról, akik megtapasztalták, hogy hordozta őket az Úr sasszárnyakon, és azokról, akiket ő magához bocsátott. Ezek mind fontos kijelentések. Szóval, kik a Jákob háza? Azt mondják az elemzők, hogy ez a nőket jelenti. Hát, van benne azért egy kis kajánság, mert ugye ez Jákobnak a korábbi neve, ami csalók jelent, csapodát, vagy nem tudom én mit, és hát az Izrael az új név. Hát amikor Jákob és Izraelről beszél az ige, akkor azt mondják a régi félvicentrikus elemzők, hogy a Jákob az a nők, az Izrael az a férfiak. De itt nem Izrael házáról van szó, mintha a férfiak nem is említetnének, itt csak találgatni fogok, nem néztem annyira utána, miért nincsen itt az Izrael háza kifejezés, mert itt Izrael fiairól van szó, az meg a gyerekeket jelenti állítólag. Na most nagyon fontos itt Mózesnek messzebbre látni. Itt vannak a három hónapja, Egyiptomból kijöttek, de hát van egy következő generáció is, és az a döntés, amit most hozunk, az a szövetség, amit most kötünk, az mindörökké szól. Itt van ez a súlyos szó a mai szakaszunk végén, a 9. versről, hogy higgyenek néked mindörökké. Vannak örökké igaz tételek. Ez a bajom sokszor a törvényhozással, amit bejelentenek péntek este is, és hétfő reggel már érvényes a törvény, így nem lehet. Én is csináltam ezt 8 évig, és emlékszem, hogy sokszor fél évig is veszekedtünk egy-egy törvényen, és hogy fontos volt. És akkor is mindig a felét a gyártott törvényeknek ki kellett dobni, mert kiderült, hogy aki erőből akart átvinni valamit, annak a törvénye nem működött. Szóval vannak mind örökké érvényes alaptételek, és csak azok a törvények igazak, amelyek összhangban vannak ezzel. Az európai törvénykezés alapjait megtaláljuk a mózesi törvényekben. És ez így van jó hír. Ezek örökkévaló gondolatok, ezek nem zsidó gondolatok, hanem boldog nép az, amely szolgálja lehet annak, hogy Isten akaratát, örökkévaló akaratát hordozza. És a zsidó nép kapta ezt, akkor legyen áldott a zsidó nép ezért is. Van egy kis tréfás gondolat, ami arról szól, hogy miért Izrael kapta a 10 parancsolatot, hogy mely népekhez ment el az örökkévaló, mint egy megpróbálván eladni az ő törvényeit, és ki miért nem volt hajlandó azt átvenni, és a zsidók, mikor megtudták, hogy ingyen, és 10 van belőle, akkor rögtön lecsaptak rá, a zsidók mondják, általában zsidók testvéreinket. Ennél kicsit bonyolultak azért az egész dolog, az viszont igaz, hogy itt most olyan dolgokról lesz szó, olyan szövetségről, amely mindörökké fennáll, nem kérdőjelezhetünk meg, nem írhatjuk át, és ezért lesz kérdés, hogy jövünk mi képbe. Vannak köztük olyanok, akik talán testileg is kicsit kötődnek Izraelhez, és ez nagyon jól van így, mert mindannyian vagyunk, de mi is mindannyiunknak szól. Hogyan szól mindannyiunknak? Ez az ige majd még mindjárt erre visszatérünk. De a gyerekek, mi lesz velük, amikor hagyunk elmenni dolgokat, eseményeket, anélkül, hogy szólnánk, mert nekünk ez így kényelmesen. Amikor a pillanatnyi hasznaikra gondolunk, csak az én életemben, legyen békesség, mondta egy király, akkor megmondták, hogy hűtlensége miatt az utódok szenvedni fognak. Akkor nagyon súlyos bűnöket követünk el. Mondd a Jákob háza népének, és ezt adtud tudtára az Izrael fiainak. Mondd el úgy, hogy a gyerekek is megértsék, hogy Isten szeretne nagyra becsülni őket, és ők a mi jövőnk, így mondják zsidó testvéreink Izraelben. Igen, őrájuk is gondolunk. De akkor így általában is így bekapcsolódhatnak a előző férfiak is, ti láttátok, amit Egyiptomban cselekedtem, hogy hordozta a titeket sasszárnyakon. Olyan szép ez a kép, ami aztán Mózes búcsú énekében az 5. könyv 29. fejezetében is előkerül, szóval amikor a sas tanítja repülni a fiait, akkor nem azzal a gyöngétséggel fordul hozzájuk, hogy jaj, szegényeket a szél meg ne fújja, és nehogy izomlázuk legyen, hanem a jó anya, a sas anya, akkor minden nap fölviszi őket jó magasra, aztán elengedi őket, hogyha próbálkozzanak. Kezdetben nyilván, mint egy kőzú annak lefelé. Aztán verdesnek, és hamar elfáradnak, és akkor kiterjeszti a szárnyait, és fölveszi, alájuk repül, és megtartja őket. De muszáj a zuhanást, muszáj a felegekkel és a széljárással való küzdelmet megtapasztalni. Tapasztalat az Úrnak a követése, megint csak ezt mondom. Nagyon fontos, amikor néha hagy egy kicsit zuhanni bennünket az Úr, amikor megfúj bennünket a szél, és amikor rájövünk, hogy a mi Istenünk nem olyan, aki széltől is óv bennünket, nem. Megfújogat bennünket a szél. A tanítványoknak viharba kell Jézussal kerüljék, a múlt héten volt az útmutató egyik igéje. Jézus alszik a feje alján a hajóban, tombol a vihar, és tanítványoknak szükségük van erre a viharra, hogy egyrészt saját tapasztalataik terén egy kicsit zátonyra fussanak, és hogy rájöjjenek, hogy el kell költeni az Urat. Kicsit meg kell dolgozni, És akkor is, hogyha szemrehányás van a szavaikban, de mégis rá kell jönnénk, hogy vannak dolgok, amik az Úr nélkül nem mennek. De ehhez kell a szél. Ehhez kellenek a viharok. A boldog az, aki nem zúgolódik a viharokban. Boldog az, aki rádöbben, hogy az Úr megtartja őt, és hogy minden tapasztalat ő érte van azoknak, akik az Isten szeretik. Minden a javukat munkája, hogy Isten óvjon meg bennünket attól, hogy eseménytelen széltől védett tezett területeken lakosan tegyünk, legyünk belállva kicsi egyházunkba, kicsi vallásos köreinkbe. Valaki egyszer úgy jellemezte, hogy a hívő ember olyan, mint az egér, amelyik a szobában a bútorok lábai között közlekedik, csak egyik lábtól a másikig szalad, elszalad a hívő gyülekezetébe, elszalad a hívő munkahelyére, elszalad a hívő barátaikhoz, és közben nehogy a világ, ez a nagy macska őt bekapja. Hát Isten nem ilyen hívő emberektől gondolkodik a pusztában. Ez is sokszor előkerül. A pusztában szólt hozzájuk az Úr. A pusztában, ami egyszerre jelent egy olyan területet, ahol mindannyian megszólíthatók vagyunk, és egyszerre jelenti a kiszolgáltatottságot, ahol nagyon is rá vagyunk utalva az Úrra. De van egy harmadik dolog, amire muszáj még néhány percet számolni, és ez a harmadik dolog a ha. Ha. Feltétel nélkül van-e Istennek a szeretete és kegyelme? Az előbb azt mondta, hogy még bármi történt, mielőtt bármi történt volna, már az Úr szemet vetett ránk és keres minket. És most meg azt mondom, hogy nem feltételek nélkül van ez a kapcsolat közte és közöttünk. De mi a baj ezzel? Egy egyszerű villamos jegyen is ott van, hogy milyen feltételekkel kötnek velünk megállapodást arra, hogy az állatkertől a Széchenyi fürdői, bocsánat, hogy nem jár villamos, ezen föld alatt jár, hogy megelvigyenek bennünket. És természetes nekünk, hogy ha valaki nem tartja be ezeket az egyszerű feltételeket, azt leszállítják a villamosra. És lehet panaszkodni, várjon, a bíróság is azt fogja mondani, tessék megnézni ezt a kis sárga, vagy nem tudom milyen színű jegyet, ott van rajta a feltétel. Nemrég hallottam valaki arról szólokolt, hogy igenis maradjunk Európában, de a beszéd közben kiderült, hogy szeretnék én megmondani, hogy milyen feltételekkel. Ez nem mindig megy így, hogy én a saját feltételeimet akarom diktálni. Nem megy. Vannak nagyobb hatalmak, a puszta hatalma nagyobb. Ellenségektől körülvéve az a tér, amin mozog itt most Isten népe, az csak úgy járható be, ha figyelünk a feltételekre, ha az értelemmel telik meg. Mit is mond itt az Úr nekünk, hogy ha figyelmi két dolgot, ha figyelmesen hallgattuk szavamra, és ha megtartjátok az én szövetségemet, akkor ti lesztek néked valamennyi nép közt az enyém. Ez a ha. Ha figyelmesen hallgattuk, az nem azt jelenti, hogy minden szót értünk, Uram, hanem meghallani valamit, meghallani az Úrnak a szavát, az azt jelenti, hogy én azt komolyan vetem. Tessék elhinni, hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy emberek nem hiszik azt, hogy Isten van. Ez hát egy filozófiai probléma, és a tapasztalatokat is így lehet magyarázni. Az igazi probléma az a hívő emberek között van, akik nem tagadják Isten létét, de nem hallgatnak az ő szavára, elengedik a fülük mellett, akik szeretnék a saját elképzeléseiket beiktatni, és Istenben ráerőltetni, és azt mondani, hogy ilyen feltételekkel hajlandó vagyok veled szövetségre lépni. De hát a szövetséget mindig az erősekkel szokta diktálni. Nem a mi feltételeik alapján szövetkezik velünk az Úr, és nem azért, mert ő az erősebb, és az akaratát jobban tudja érvényesíteni, hanem neki van igaza. Ezt mindig beszoktuk látni. A római levélben Pál nagyon ékesen tárgyalja azt, hogy egyszer csak rájövök, hogy az Isten törvényei jók. Egyetértek velük, de felismerek magamban egy nagyobb erőt, az ösztönt, amely ellenbe fordít engem az Isten akaratának, olyan nyomorult ember, nem tudok ebből kikecmeregni, csak az Úr kegyelme által. Így van. Tehát nem az én szavaimnak a megtartása az, amire Isten kötelezzük, és az én szavaimnak a meghallása, hanem az övé, az ő igéje, igaz. És ezért fontos, ami ott van leírva, és nem az, amit én Isten és ember kapcsolatáról képzelek és kitalálok az én saját egyszemélyes Bibliám. Ahhoz is biztos tudok találni követőket, mert mindenhez lehet követőket találni. És a másik dolog a szövetség megtartása. Igen, mert vannak pillanatok, amikor a szövetségből kizárólag csak előnyök származnak. És vannak olyan pillanatok, amikor a szövetség miatt az ember támadják, bántják, gúnyolják, és ilyenkor csendben leharcolnánk, azt szoktuk mondani, hogy elvontaloknánk az Úrnak a közeléből, amikor ki kellene állni érte, amikor állni kellene öntudatosan, hogy mi hozzá tartozunk. Most már két dolog komolyan vétetik Izrael részéről, akkor ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, ezt olvassuk, mert az eredeti héber szó az itt azt jelenti, hogy valamennyi nép közt az én kincseim lesztek. Ez a kincs, ez valami olyan személyes érték, amit az ember nem is tud pénzben kifejezni. Ez valami olyan kis tárgy, amit talán örököltünk valakitől, ami egy olyan dologra emlékeztet, egy olyan személyre emlékeztet, lehet egy gyűrű, lehet egy kép, bármi egyéb, ami olyan személyes kincs, amit nem adunk másnak, nem adunk el, nem teszünk pénzébe, eszmei értéke van. Szóval valamennyi nép közt az én kincseim lesztek, egyen az egész föld, mondja az Úr, ez így van, az ő jóságából, áldásából még ellenségei is bőségesen vesznek el, de az én kincseim lesztek nekem, és mi is ez a kincs, ti lesztek nekem a papok birodalma, és akkor itt van a harmadik dolog, amiről gondolkozó bibliaolvasó emberként, mi is a mi életünknek a célját, nem mindenki vágyik arra, hogy pappá szentelék, van ennek a hivatásnak hátránya is. Már egyszerűbben szokták mondani, Sréter Feri bácsi, ha valaki emlékszik az ő nevére, mondta, hogy amikor ő úgy döntött, hogy lelkész lesz, akkor elsősorban azért választotta ezt a hivatást, mert azt látta, hogy a papnak hat napon át semmi dolga nincs, és ő neki lettek volna népboldogító eszméi, és úgy gondolt, hogy hat napon át ezeknek fog élni, és aztán lehet közben rá kellett jönnie, hogy viszont nem ért a prédikáláshoz, és akkor kialakult benne, hogy a pap az a személy, aki hat nap láthatatlan, a hetedik nap még érthetetlen. Hát van benne valami, de itt, amikor papokra gondol az Úr, akkor nem a beöltözött, fekete ruhás, kicsit mindig válfán mozgó személyekre gondol az Úr, hanem olyanokra, akik egész életformájukban is hordozzák azt a szentséget, azt, hogy ők Isten számára elfordítettek. Én ma már inkább meghatódom, amikor zsidó szeretteik közül a beöltözött embereket látom forróságban és hosszú fekete kabátban, kalapban, vagy Zsrájniban, ebben a prémes sapkában, Ők ígérték azt, hogy Istennek elkülönített, hogy külső megjelenésében is, kuncéltáplájának kitéve is, jelezni akarják, hogy ők valaki számára elkülönítettek. De ne féljünk attól, hogy a világ nem fog rájönni arra, hogy mi az Úrnak vagyunk kiválasztva, ha ezt jól csináljuk, lesz bőven alkalmunk, orosz fulánkjaikat, nyilaikat belépve öldözni, és lesz bőven alkalmunk, hogy a rosszat jóval viszonozzuk, és megdicsőjtsük Isten nevét, ami van a szelekben, amikor az előbb is beszéltük, aminek ki van téve, nem csak a testvérünk, hanem minden ember is. Józsus elment, elmondta ezt Izrael fiainak, és 3 hónappal az Egyiptomból való kijövetel után mindenki egy emberként lelkesen kiáltotta, nem sokára majd aranybólióért fognak kiáltani, most még ne szaladjunk ennyire előre, mert ilyen az ember, de most még lelkesen kiáltotta mindenki, hogy amit az Úr mond, azt mi meg fogjuk tartani. És függetlenül attól, hogy mi az egyszer kimondott vállalásainkat mennyire vesszük komolyan, Isten komolyan veszi. Isten nem mond addig semmit, amíg el nem döntötte a dolgokat, és ha eldöntötte és kimondta, nem vonja vissza. Ez a mi reménységünk is. Ezért van nekünk üdvösségünk, ezért igaz ma is, az úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ez azért igen ma is, hogy Isten nem vonta ezt vissza. Nem vonja vissza, hogy örök szeretettel szeretett. Nem vonja vissza azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Isten kimondta, hogy gonosz miatt is bánkódó, kimondta, hogy a szeretet az eszköze az elveszett világ gyógyításában, és nem az ítélet, a büntetés, és ha ezt kimondta, akkor ezt meg nem másítja örökké. Higgyenek neked, mind örökké. Ezek a szavak, amik rajtad keresztül kimondattak, mondja Mózesnek, ezek örökké megállnak. A hithallásból van ez az utolsó gondolat. Hozzám megyek, mondja az Úr, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek neked mindörökké. Szóval a hallás, ami hallásérülteknél átvitt értelemben igaz, tehát hallani ők akkor is, ha beteg a hallójárat, akkor is képesek, ha nem is összerakva így az emlő hangok formájában, hanem a dolgoknak, a szavaknak az üzenete terén. Szóval ez a hithallásból van, a hirdetett ige, a bizonyságtétel el kell, hogy jusson az értelmükig. Így befolyásolódunk sok minden másban, az újságok is így orientálnak bennünket, teszik azokéve igazságokat. Ha valaki nem veti össze a dolgokat, akkor egy oldalon tájékozott lesz Isten igényével kapcsolatban, és szabad kérdéseket fölvetnünk, a kételyt is Isten teremtette. Tehát nem elmondás, nem tűrően akarja az Úr a maga igazságait adni, velünk vitatkozva is, de halljuk meg az Úrnak a szavát, és ébredjen bizalom bennünk, hogy jó irányba vezet a cél, az ígéret földje, az örökké valóság. Talán kicsit adós maradtam, mégis hadzárnyom Péter apostol első leveléből egy ével a gondolatot, mert azt kérdeztem egy ponton, hogy jövünk mi képbe, ha nem zsidók, ha halaikusak nem zsidók vagyunk. Hát Péter apostol első leveléből még egy igét záró gondolatként hadd tegyük ide. A második fejezetből, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik hajdan nem nép voltatok. Ja, ebben különbség van nép és nép között. Nép itt a választott népet célod. Nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Igen, Isten az ő csodálatos kegyelmével, mint Jézus Krisztus által, ugye akar vonni az ő választott népébe bennünket, de vegyük komolyan az ő szövetségét, és tartsuk meg az ő gondolatait.